Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának a második részéből, az első 20 verset. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirineus volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názaretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepojálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett rajtuk erőt. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepojálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embereknek jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
Mennyei atyánk! Leborulunk előtted, és magasztalunk és áldunk téged, mert a te szereteted öltött testet Jézus Krisztusban. Jézus, áldunk téged, hogy vállaltad a testté lételnek a kiszolgáltatottságát, az egyszerűségét, az ürességét, az engedelmességet. Hogy világosságul jöttél a világba, hogy a mi sötétségünkbe fényt hozzál, és hogy a gonosz hatalma alól átvezess az Isten országának a világosságába. Köszönjük, hogy érted a te halálodért és feltámadásodért. Ez elérhető, megragadható valóság lehet mindannyiunk számára. És köszönjük, hogy így hívsz most bennünket magadhoz. Az ünnepi szenteste után, ami kinek hogy történt a családjában, örömmel, nyüzsgéssel, lelkesedéssel, ragyogással, vagy egyedül létben, magányban, vagy éppen fájdalomban, mert nem úgy sikerültek dolgok, vagy konfliktusokkal, terhelten, vágyakkal, vagy csalódottan. Urunk, de mindannyian itt állunk most előtted, és kérünk, jöjj, a te szent lelked által világíts a mi életünkbe, hogy őszintén tudjunk eléd állni, bűneinket megvalva az úrvacsorai közösségre készülni. Igen, atyánk, vétkeztünk ellened, amikor a figyelmünket minden más olyan szinten magával ragadta, magába szippantotta, hogy nem tudtunk feléd irányulni, és ezáltal olyan gondolatoknak adtunk helyet, amik a lelkünkbe csirázva keserűséget teremtek, vagy olyan vágyaknak, amelyek a lelkünkbe tovább burjánozva bűnösek és tisztátalanok voltak. Urunk, bocsásd meg az ebből fakadó szavakat, cselekedeteket, mulasztásokat, minden szeretetlenségünket, amivel szeretteinket, akiket mellénk helyeztél, megbántottunk. Minden találkozást, ahol veled találkozhattunk volna a másikban, de önzőek voltunk, és nem ragadtuk meg az előkészített alkalmakat. Urunk, bocsásd meg szívünk keménységét, bocsásd meg aggodalmainkat, önsajnálatunkat, bocsásd meg mindazt, ami a sötétség világából rárakódott a lelkünkre, és mi ezeket hordozzuk, ezeknek helyet adtunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, tisztíts meg bennünket, Jézus Krisztusért, a Te Szent Fiadért kérünk, és így kérünk, hogy vezess és hallgass meg bennünket csendben elmondott imánkban. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen.
Istenek igéjét, amelynek alapján a karácsonyi örömhírt hirdetni kívánom nektek, a 130. Zsoltárból olvasom. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Karácsony kérdése nem az, amit esetleg sokan feltesznek, hogy hogyan lett az Isten emberré, hogy hogyan hihető, hogy a mindenható Isten emberi természetet ölt magára, és hogyan lehetett jelen Isten az emberben, és hogyan lehetett ez az ember Jézus Isten. Karácsony kérdése sokkal inkább az, hogy miért lett Isten emberré. Ez a kérdés pedig nem egy elvont teológiai kérdés, ezért így kell folytatnunk, hogy ha Isten emberré lett, milyen hasznom származik ebből? Ha Isten a világ megváltása céljából emberré lett, hol és hogyan kapcsolódik ez az én életemhez? Mert nem az a célunk, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy miért, hogyan lehetett Isten emberré, hanem sokkal inkább az, hogy ami ebben Isten ajándéka, azzal betöltekezve, azt elfogadva mehessünk ma tovább. Karácsony bibliai leírásán, amely ismerősen hangzik, a csillogó, villogó, szeretetteljes, békességes, vagy éppen kimerítő, elszomorító ünneplésen túl, a kérdés, hogy hogyan lesz megfogható, hogyan lesz működőképes, hogyan lesz a mindennapjainkat meghatározó az, hogy Isten Jézusban emberré lett. Ezekre a kérdésekre válaszként olvastam a 130. Zsoltárt. Úgy szeretnélek meghívni benneteket ennek a régi imádságnak a végig gondolásába ma, végig imádkozásába, hogy együtt vagyunk, hogy közben magát, az isteni gyermeket imádkozzátok be, fogadjátok be magatokba. Legyen ez a Zsoltár ennek az eszköze ma. Nem az, hogy hogyan lett az Isten emberré, hanem miért, és a miértre a válasz értünk, és hogy ezt a Zsoltárt végig gondoljuk, és végig imádkozzuk, fogadjuk be Istent az Úr Jézus Krisztusban. Legyen ez a Zsoltár ma számunkra olyan, mint egy kehely, amely magába foglalja a testélétel csodálatos valóságát. Legyen olyan ezzel a Zsoltárral a szíved, a lelked, mint az a virág, az a virágkehely, amely amikor rásüt a nap, fokozatosan megnyílik a világosság és a melegség előtt. Így nyíljon meg a szívünk, és így fogadjuk be Isten nagy ajándékát. Lássuk tehát, hogy ennek a zsoltárnak az alapján, szinte lépésekként, ahogy ez a virág kibomlik, vagy kinyílik Isten előtt, hogy mit jelent az a mélység, ahol találkozhatunk Isten fiával, másodszor, hogy mit jelent ebben a mélységben kiáltani, imádkozni, és végül milyen bizalmunk lehet arra nézve, hogy Isten valóban meghallgatott minket. Az emberélet Isten csodájának a befogadása a mélységben kezdődik. Ez most legyen jó hír azoknak, akik már most valamiért éppen a mélységben érzik magukat. Sok ember azt gondolja, hogy karácsony délelőtt, karácsony első napján mindenki a legjobb pillanatait éli, mert együtt volt, mert családban volt, mert olyan szépen sikerült minden, és ez sokakkal így van, de van, akiknek ez a legrosszabb pillanat. És ez egy áldott állapot most, mert karácsony csodája a mélységben történik. Úgy is mondhatnám, hogy vagy a mélységben fogadjuk be ezt a titkot, Jézust, vagy a mélységben kapcsolódik hozzánk, vagy egyáltalán nem lesz közünk hozzá. Ennek pedig két oka van, az egyik az, hogy az Úr a mélységbe érkezett, és ezért a mélységben található meg valamilyen értelemben azóta is, másodszor pedig mi csak a mélységben jutunk oda, hogy igazán megnyíljunk ő előtte. Mit jelent ez? Az angyalok így dicsőítik Istent karácsony éjjelén: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Isten a magasságban van, de a jó hír az, a jó hír, a békesség és a jó akarat, Isten kegyelme, a jó hír azonban a földön van. Isten emberré lett, és a jó hír a mindennapi élet mélységében jelenik meg, hiszen a menny oldaláról nézve a föld az mélység. Ahol Isten emberré lett, az mélység. De még emberi oldalról is, ha ránézünk erre a történetre, az, ahogyan a magasságos Isten eljön ebbe a világba, az még inkább mélység. József és Mária kiszolgáltatva egy veszélyes utazásnak a császári cenzus miatt, normális szállást nem találva Betlehemben, az istállóban születik meg a megváltó. A kiszolgáltatottság a szegénység mélységében jön el. De mivel Isten az ember megváltása céljából jött el ebbe a mélységbe Jézus születésével, ezért ma is tovább kell tekintenünk karácsony éjjelének az eseményeinél. Jézus a testélet Isten küldetését aztán még inkább a legnagyobb mélységben teljesíti. Amikor meggyalázzák, amikor elítélik, amikor megtagadják, amikor a keresztre feszítik, amikor a mennyei atya haragja és ítélete van rajta, értünk, miattunk, akkor így kiált fel: én Istenem, miért hagytál el engemet? Kiált a mélységben. A zsoltáros meg így imádkozik most velünk, és így tanít minket imádkozni. Jézus előtt sok száz évvel a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ki fogja ma keresni azt az Urat közülünk, aki a mélységbe jött értünk, Isten szeretetéből? Ki fogja ma meglátni Isten megváltó ajándékát, amely nem hatalmas, nem ragyogó és nem dicsőséges ebben a világban, hanem elrejtett, egyszerű és mélységeket járó? Ki fog megnyílni, mint egy virág kelyhe egy ilyen Isten előtt ma, aki az emberi élet mélységeit járta és járja azóta is? Sőt, aki belemerült a halál és a kárhozat mélységébe. Ő a mi Istenünk. Kinek lesz ez hasznos? Ki hiszi, hogy az, amit itt talál, az működik? Az meghatározó. Ki látja be ma, hogy az élet gazdagsága ott van, ahol csak az élet kopottas szegénysége látszik? Mert valahol, valamilyen módon, ha Jézus nem is maradt a halálban, mert feltámadt, és az Atya jobbjára ült, ma is ezeket a helyeket járja. És éppen ezért itt lehet vele találkozni. Csak egyedül az találkozik vele, aki a mélységből kiállt az Úrhoz. A mélység számunkra a kétségbeestés, a kontrollvesztés, a reménytelenség helyzeteit jelenti. Akkor vagyunk mélyen, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szerettük volna. Legyen ez szerelmi csalódás, anyagi ellehetetlenedés, egyszerű belső kiüresedés. Legyen ez valakinek országunk mélysége, erkölcsi, politikai, gazdasági helyzetéből fakadó elkeseredése, a mélység valóságos tapasztalat. Nem ez a kérdés, mert mindannyian azt mondjátok, tudom én, hogy mi az, hogy mélység. A kérdés az, vajon mikor lesz számodra elég mély a mélység ahhoz, hogy megnyílj azelőtt, aki a magasságból jött hozzád. Ezt a kérdést hadd világítsa meg a szenvedélybeteg emberekkel kapcsolatos dilemmával. A régen felismert tény, hogy egy alkohol, vagy drogfüggő, vagy bármilyen függő embernek csak akkor lehet segíteni, ha ő maga segítséget szeretne. Ameddig ő nem jut el abba a mélységbe, amit ő maga úgy ítél meg, hogy tarthatatlan, hogy ez már elhordozhatatlan, hogy vagy megváltozik és megszabadul, vagy belehal a függőségbe, addig nem elég mély az ő mélysége ahhoz, hogy szabadításért kiáltson. Hiába nézik a családtagjai, hogy milyen mélyre jutott, hiába szerveznek erejüket megfeszítve segítséget újra és újra, az illető nem ér vele. Nem elég mély a mélység még ahhoz, hogy kiáltson. És ezért így kérdezem. Nem az a kérdés, hogy van-e valamiféle mélység az életedben? Biztos, hogy van. Mindannyiunknak. A kérdés az, hogy mikor lesz számunkra elég mély a mélység ahhoz, hogy megnyíljunk azelőtt, aki a magasságból érkezik hozzánk. A Zsoltáros azonban nem a körülményeinkben megjelenő mélységről beszél elsősorban, és nem ebből kiált Istenhez, hanem a bűn mélységéből. És még mielőtt bezárnád a fülödet, amikor ezt a kifejezést hallod, kérlek, figyelj, abból a mélységből, amely nem csak azt ismeri, hogy miért nehéz, fájdalmas, rossz nekem az élet, hanem ami azt is ismeri, hogy miért vagyok én mások számára nehezen elhordozható. Hogy én hogyan okozok fájdalmat másoknak. És hogy ez az én ilyen voltom, hogyan választ engem el Istentől. Nem csak az a mélység, hogy nekem milyen rossz, fogalmazunk egyszerűen, hanem hogy én milyen rossz vagyok. Aki csak arról a mélységről hajlandó tudni egész életében, amiben őt mások taszították, az könnyen találja magát az önsajnálat feneketlen kútjában, de nem tud igazán és valóságosan mit kezdeni a testélet Istennel, Jézussal. Azért nem, mert amíg másokat vádolsz és önmagad siratod, nem látod, nem ismered be a saját felelősséged és bűneid. És Jézusban Isten a bűn mélységébe jött el, az Isten ellenesség mélységét látogatta meg, és csak úgy nyílhatunk meg előtte, ha saját elveszettségünket elismerjük. És ez nem valamiféle dogmatikai igazság, ez akkor történik, amikor azt éled át, amit Pál apostol így fogalmaz meg, a bűnösök között első vagyok én. Amikor Pál apostol ezt mondja, akkor nem arra gondol, hogy ő több rosszat tett statisztikailag, mint valaki más, és ezért ő a legnagyobb bűnös. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök közt első vagyok én, nem is arról beszél, hogy nem is valamiféle ilyen keresztény alázatosságot próbál úgy elénk adni, hanem egy nagyon valóságos tapasztalatról beszél, amely tapasztalat mindenkié, aki megnyílt Jézus előtt. Arról a tapasztalatról beszél, hogy egyszer csak ott találom magamat, Isten szentségében, Isten közelségében, Isten jelenlétében. És amikor ott találom magam Isten jelenlétében, akkor felismerem saját magam. Az önzésem, vagy a kemény szívűségem, amely nem feltétlenül látszik, főleg azoknak, akik távolabb vannak, egyszer csak a legnagyobb mélységet jelentik. Isten közelségében vagyok, és ilyen vagyok. Amikor egyszer csak felismered egy ilyen áldott pillanatban, hadd nevezzem annak, hogy mi lakik a szívedben. Harag, gyűlölet, irítség, büszkeség. És nem magyarázod, és nem másokhoz hasonlítod, hanem belerendülsz. És tudod jól, hogy a bűnösök között első vagyok én. Akkor kiáltasz a Zsoltárral. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Akkor vagy ott, ahova Jézus jött, a mélységbe. Akkor van lehetőséged vele végre találkozni. De amíg a mi életünk arról szól, hogy mosogatjuk magunkat, önigazoljuk magunkat, másokhoz hasonlítjuk magunkat, amíg mindig valahogy valamiért felmentjük magunkat, amíg csak a bűnösök között második vagyok, de első nem, addig nem tudsz találkozni azzal a Jézussal, aki ebbe a mélységbe jött el. Addig nem kezd megnyílni ez a kehely. Pedig ez az első lépés, hogy innen imádkozol a Zsoltárral. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Mert másodszor, aki a mélységben van, az kiált. Nem azért kiált, mert az Úr különben nem hallja, és hangosan kell ehhez kiabálni. A kiált kifejezés az betekintést enged az imádkozó belső világába. Abba, hogy mi is az imádság. Hiteles az imádsága, mert ez nem langyos imádkozgatok. Nem esetleges, hogy hát talán imádkozom, talán kérek valamit, talán nem. Nem általános, hogy hát legyen egy kicsit jobb az életem, meg a helyzetem. Nem a kívülvalóknak szól, hogy lássák, hogy milyen szépen tudok imádkozni. Aki kiállt az imádságban, az hiteles és szenvedélyes. Az a szenvedély beteg. Az a megkötözött, aki azt mondja, vagy kiálltok és meghallanak, vagy elvesztem. Az igazi imádság itt indul, ezen a ponton. Sokszor imádkozunk máshogy is, persze. De ha az életünk mélyén az imádság nem jelenti azt, hogy kiáltunk, mert különben elvesztünk, akkor soha igazából még nem imádkoztunk. És soha igazából nem nyíltunk meg Isten előtt. Ez a kiáltásban történik, egy olyan vágyakozásban, olyan könyörségben, a szükségünk olyan felismerésében, amelyet csak a kútba esett személy kétségbe esett kiáltásának a képe ad vissza. Nehogy azt gondolja valaki, hogy ezzel azt mondom, hogy ez hangos kiabálás feltétlenül. Lehet az is. De történhet csöndben és némán. A szívünk kiált. Történhet magunkban. Egyedül, otthon. Történhet közösségben, Isten tiszteletem. Történhet kirándulás közben. A lényeg, hogy elemi erővel tör fel a kiáltás Istenhez. A mélységben vagyok, hozzád kiáltok. Az ilyen imádság teljesen együgyű. Vagy meghallgat Isten, vagy elvesztem. Lássuk hát, hogy hogyan szólítja meg ebben a kiáltásban a Zsoltáros Istent. Három részletét emelem ki az imádságnak. Az első a megszólítás, a második az Úr bocsánatára történő hivatkozás, a harmadom a várakozás, a harmadik. Legyen ez egy fokozatok, ahogy megnyílunk. Ne felejtsd el, vagy velem jöttél eddig, vagy ott van a szívedben az Isten lelkének a munkája, vagy nyílik a szíved Jézus előtt, vagy nem. Ha még nem, még most is dönthetsz úgy, hogy te igen, én akarom ma ezt az Urat az életembe. Jöjj tovább Isten igéjével. Uram, hadd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. A mélységből kiáltó ember, ne felejtjük, a bűn mélységéről van szó, nem érzékeli Isten közelségét. Persze, hogy nem. Nagyon távol érzi magát attól, aki a mennyei dicsőségben lakozik. Pedig Isten nincs távol, hiszen Isten eljött a mélységbe. De ő azt érzi, teljesen természetesen, hogy Isten nagyon-nagyon távol van tőlem, mert elszakított ez az állapot tőle, a vétkeim, a lázadásom, az Isten ellenességem. És ezért, amikor ebben a mélységben Istenhez fordulunk, azért könyörgünk, hogy hallgasson meg, figyeljen ránk. Az a kérdés van bennünk, hogy de vajon eljut-e hozzá még innen is a szavam? Nem kerültem-e már túl távol tőle? Vajon felhallik-e hozzá szavam a mélységemből? Vajon érdekli-e még Istent az én kiáltásom? Mindenki tudja, aki imádkozott, amikor tudja, hogy összeomlott Isten előtt, és ellepték a bűnök, tudja, hogy a kérdések ott vannak benne. Mert mindez nem magától értetődő ebben a helyzetben. Ott van ez a dilemma ebben a megszólításban. Uram, halld meg szavamat! Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Itt kezd elindulni Isten felé, megnyílni. Majd tovább lép a zsoltáros, és ez minden imádságban forduló pont. Egyszer csak felemeri a tekintetét magáról, és Istenre néz. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor? De nálad van a bocsánat, és ezért félnek, azaz tisztelnek téged. Azt mondja, hogy Isten, megbocsátó Isten, ha számon tartod, ha lajstromba veszed, ha lajstromban megtartod a vétkeimet, ki állhat meg akkor te előtted? Senki. Ki maradhat meg? Nincs a földön olyan, aki megállhat, ha te megtartod ezt a listát. De utána kimondja azt, ami Isten lényege. Nálad van a bocsánat. Te egy olyan Isten vagy, aki megbocsátasz. Te egy olyan Isten vagy, aki a közeledbe enged a mélységben. Túlmutat szereteted az igazságodon. Igazságod, ami elítél, legyőzettetik szereteted által, amelyel elküldöd a fiút, elküldöd a megváltót, elküldöd Jézust ebbe a világba. És ezért, amikor a zsoltáros ezt megvallja, akkor nyílik Isten felé. Nálad van a bocsánat, te nem halált, hanem megtérést munkálsz. Boldog az az ember, aki bármilyen mélységben tekinteni Istenek erre a tulajdonságára. Mert nézzétek meg, mi történik a harmadik lépésben. Ha ezt kimondta, akkor onnantól valami megváltozik benne. Bizakodik, vár és remél. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom az ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Aki a mélységből kiállt, itt már a bizalom megnyugvó hangján szól. Miután megszólította az Urat, legyőzte ellenállását, belépett jelenlétébe, megvallotta, hogy Isten megbocsátó Isten, egyszer csak felszabadult arra, hogy Isten meg fog hallgatni, és meg fog szabadítani. Ez a nap még nem jött el, ezért vár. Várja az Urat a lelkem, várja lelkem az Urat, ahogy az őrök várják a reggelt. Mert a sötétség veszélyt hordoz, az éjjeli őrség fárasztó, de amilyen biztos, aki volt őrségben tudja, amilyen biztos, hogy egyszer feldereng a világosság, és a felkelő nap első sugarai bevilágítják a tájat. Olyan biztos, hogy az Úr szabadulást hoz a mélységből. Még nem jött el, de már remél, bizakodik és vár. Teljesen megnyílt Isten szabadítása előtt. Teljesen felnyílt Isten szeretete előtt, és megtelt reménységgel. És aztán ezen a ponton kiderül, hogy nem hiába nyílt meg, mert itt Isten szólal meg a zsoltárban. Bízzál, Izrael, az Úrban. Bízzál, hiszen a gyermek megszületett. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek. Bízzál, hiszen Isten a magasságból a mélységbe érkezett. Bízzál, hiszen a testélet Isten Jézus nincs távol tőled. Közel van, közelebb, mint gondolnád. Minél nagyobb a mélység, annál közelebb van hozzád. Pál apostol azt mondja, minél nagyobb a bűn, annál nagyobb. Na mi? A kegyelem. Minél inkább próbáljuk magunkat kiemelni a mélységből, hogy tisztára mossuk magunkat, annál inkább kizárjuk az életünkből Isten kegyelmét. Minél inkább elismerjük, hogy elveszettek vagyunk, annál gazdagabban árad ránk a kegyelem. Mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ez Jézus eljövetelének értelme és célja. Gazdag Isten kegyelme, szabadítása és megváltása. Isten nem fukarkodik, amikor önmagát nekünk adja. Nem számítgatja, hogy milyen nagy ár a magasságból a mélységbe ereszkedni. Azért, hogy minket a mélységből önmagához emeljen. Nem kalkulál. Azért teszi ezt, mert gazdag Isten a szeretetben, gazdag a kegyelemben, megteheti, hogy eljön, megteheti, hogy ember lesz, megteheti, hogy a keresztre megy, megteheti, hogy alászáll és megkóstolja a kárhozatot, a halált, a pusztulást. Mert gazdag a szeretetben, nem azért, mert ez nem sok neki, mindent odadott, de gazdag a szeretetben, ezért megteheti. És mivel ezt megtette, ezért téged pedig ma fel tud emelni. Aki gazdag vagy a bűnben, aki gazdag vagy a bűn mélységében, aki gazdag vagy a sötétségben, valljuk be, aki gazdag vagy mindenben, ami Isten nélküli és istentelen. A kegyelem az, hogyha így látod magad, akkor itt a megváltás. Akkor kiálts hozzá, és akkor elfogad téged. Ha hozzá kiáltasz most, és így beszélsz, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, akkor megnyílsz ebben és ezáltal előtte, és akkor karácsony nagy csodája és titka működőképes, hasznos, meghatározó valósággá válik benned. Akkor Jézus Krisztus a Szentlélek által találkozik veled, megszületik benned, lakozást vesz benned, és soha többé nem hagy el. Így lehet igazi karácsonyod ma, a mélységben, és így lehet igazi karácsony mindannyiunk számára, egyedül csak a mélységben. Amen.
Jézus, köszönjük, hogy te a mélységbe jöttél le, és a mélységben akarsz bennünket megszólítani. Azokban a mélységekben, ahol küzdünk, ahol elveszítettük az irányítást, ahol bizonytalanságban vagyunk. Köszönjük, hogy a te szereteted itt megérint, és új utakra hív. Te vagy a mi életünk biztonsága. De köszönjük Jézust, hogy nem csak a külső körülmények mélységeiben, amik nagyon is belülről érintenek bennünket, de a mi lelkünknek a kudarcával, a fájdalmával, a tehetetlenségével, a mi bűneink mélységében is kész vagy megéríteni bennünket. Köszönjük, hogy most így jöhettünk az úrvacsorai közösségbe, hogy te ismersz minden bűnünkkel együtt, de ezeket a bűnöket elvetted tőlünk. Magadra vetted, és a tisztaságodat ajándékoztad nekünk, a te dicsőségedet, a te fényedet, és így, atyánk, Istenünk, a te gyermekeid lehetünk. Kérünk, erősíts meg bennünket ebben a szabadságban, ebben az öntudatban, hogy úgy tudjuk folytatni az utunkat, úgy tudjuk folytatni az ünneplésünket, mint akik Krisztusért a te gyermekeid vagyunk, szabadok és szeretettek. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket. És külön kérünk most azokért, akiknek a mélysége olyan nehéz, mert a gyásznak a fájdalma nagyon erősen jelen van az életükben. Vagy akik olyan betegségekkel küzdenek, amik fájdalommal járnak, és sok aggodalommal, félelemmel, hogy akiknek pontosan a lélek sötétsége, a depresszió, a szomorúsága, a betegség. Urunk, kérünk az egyedülállókért, Kérünk azokért, akik nem tudnak családban ünnepelni. Kérünk azokért, akiknek még otthonaik sincsenek, és valahol hajléktalan módon élték át ezt az ünnepet. Kérünk azokért, akik a kórházakban fekszenek, és várják a gyógyulást, és aggodalommal van tele a szívük. Urunk, és kérünk azokért, akik úgy ünnepelnek, hogy közben nincsen békesség az országukban, és a támadások és a háborúnak a feszültsége teszi zaklatottá őket. Urunk, kérünk azokért, akik úgy ünnepelnek, hogy nincs mit enniük, hogy fáznak, bár talán otthonaik vannak, de nincs emberi erőforrás arra, hogy a szükségeiket betöltsék. Úr Jézus, hisszük, hogy Te világosságul jöttél a sötétségbe, hogy Te Isten országát hoztad közénk. Kérünk, könyörülj a szükségben lévőkön, és kérünk, hogy jöjj vissza, és hozd el a Te országodat, a Te örök dicsőségeddel, amikor nem lesz fájdalom és sírás és betegség és könyv, hanem Te leszel minden mindenekben. Áldunk Téged ezért a reménységért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.